Karék is, ne szeretettel köszöntelek benneteket. Egy újabb asztrológiai előrejelzéshez érkeztünk, ami most abból a szempontból lesz egy kicsikét más, mint a hagyományos előrejelzések, hogy hosszabb távra szeretnék nektek előrevetíteni eseményeket. Azért természetesen két hetente jelentkezni fogunk az asztrológiai előrejelzésekkel, de most kivételesen átalakulások, olyan jegyváltások és olyan változások előtt állunk így a nyári időszakban, ami miatt én úgy gondolom, hogy érdemes egy kicsikét messzebbre tekinteni. Ugye, amit már az előző adásokból, előző podcastekből is hallhattatok, hogy mindig nagyon fontos, és mindig azzal kezdjük el, hogy a nap az éppen hol jár az égi pályáján. Ennek oka az, hogy az évkör az ugye nagyon fontos nekünk. A nap az ugye a tropikus zodiákust használók szerint már megérkezett a rák csillagjegyébe, mivel ugye a nap elérte a leghosszabb nappalok szintjét az égi pályáján, az északi pályáján csúcsára ért, és most elkezdett délre haladni, és ugye a tropikus, a nappálya alapú állatövet használó asztrológusok és az ezt a rendszert elfogadó személyek szerint a nap már ilyenkor javában a rák csillagjegyében jár. A sziderikus zodiákust használó hagyományos védikus asztrológia szerint viszont még az ikrek csillagképében található a nap. Ugye az ikrekről már adtunk nektek a legutóbbi adásban egy kis leírást, egy kis bemutatást, úgyhogy ezt most már nem ismételném el, az előző adásban meghallgathatjátok, hogyha szeretnétek. Hát ami még itt érdekes, hogy ezekben a napokban ugye a nap együtt áll még a Mars bolygóval, mert nem olyan sokáig, tényleg csak ezen a héten, és emiatt azt lehet mondani, hogy a különböző társas tevékenységekhez, kommunikációs tevékenységekhez, például a jogázáshoz, mozgáshoz, aktivitáshoz, kiránduláshoz, ahhoz, hogy egy kicsikét aktívabbak, sportosabbak legyünk, vagy akár új sportágokat kipróbáljunk, ehhez ez egy nagyon-nagyon kedvező időszak. De viszont, ami párhuzamosan történik, ugye egyrésztről most hétvégén, így július 8-án, nagyjából ebben a magasságban, azt lehet mondani, hogy a szép indiai hagyomány szerint az istenek, a félistenek aludni térnek, és egy kicsit egy ilyen pangóv, passzívabb időszak következik el az életünkbe. Ugye Indiában ez valamilyen szinten időjárási hatásokkal is kapcsolatban eltelt, egyrészt a hihetetlen forrósággal, majd ugye a monszunnak az érkezésével. Itt Európában mi ezt nem annyira érzékeljük, mert például itt Európában és Magyarországon is mondjuk a nyári időszak ugye a legkedveltebb a különböző házasságokra, a különböző ünnepekre, bulikra, mindenki ilyenkor szeret piknikezni, a szabadban tartani tevékenységeket. Talán annyiban hasonlít ez az időszak az indiaihoz, hogy ugye azért a nyár nagyobbik részében nem hozunk komoly döntéseket, hanem az emberek inkább pihenni, kikapcsolódni és lazítani szeretnek. De hát miért is nem érdemes ilyenkor döntéseket hozni? Bizony az a hagyomány, hogy amikor ez az időszak, ez a 4 hónapos időszak beköszönt, akkor inkább egy kicsikét befelé figyelünk, inkább a lelki életünknek élünk, nem annyira változtatunk, nem annyira mozgunk, nem annyira lépünk, és azokat a nagy döntéseinket, azokat a nagyon fontos eseményeket, mint mondjuk egy esküvő, a hagyomány ez nem annyira javasolja megtartani ebben az időszakban, mivel vannak helyzetek, mint mondjuk egy tűzszeremónia, egy szent szertartás, amihez szükség van az isteneknek a figyelmére. És hát ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy az égbolt az más érdekes hatásokat is bemutat számunkra. Az egyik ilyen azok a jegyváltások, azok a hangulatváltások, amik a következő időszakban tapasztalhatóak lesznek az égbolton. Ugye a nap körül, amik mindig nagyon közel járnak hozzá bolygók, az például a Merkur, a Mars és a Vénusz. A Mars az ugye a következő körülbelül egy hónapban, tehát azt lehet mondani, hogy július elejétől, közepétől, körülbelül augusztus közepéig a rák csillagjegyében fog tartózkodni, majd ugye megy ide mellé a nap is, ami azért nem annyira kedvező, mert itt nagyon-nagyon gyenge a Mars, tehát azt lehet mondani, hogy kevésbé fogjuk magunkat elszántnak, vakmerőnek érezni, kevésbé fogjuk érezni a saját életenergiánkat, tetterünket, és lehet, hogy kevésbé leszünk bátrak. Ugyanakkor a Mars, ahol tartózkodik, ott általában szokott hozni vitás helyzeteket, konfliktusokat, a rák pedig a családoknak a jegye, tehát azért azt lehet mondani, hogy ugyanez nem mindenkire lesz jellemző, ez ugye nagyon függ az egyéni horoszkóptól, egyéni képlettől is, de azért ez egy picikét feszültebb időszak lehet így a magánéleti zónákban. És mondom, a Mars itt nem annyira erős, ezért nagyon nehéz okos döntéseket hozni olyan helyzetekben, amikor elszántságra és tetterő lenne szükség, amikor egy olyan élethelyzetben van valaki, hogy oké, én döntök, és lépek, és cselekszem. Szóval, hogy így a Mars ebből a szempontból nem lesz túl kedvező helyzetben. De például a Vénusz az viszont sokkal kedvezőbb helyzetben van, mert ő pedig a bikában adja azt a hatását, hogy most sokkal fogékonyabbak vagyunk a művészetekre. Igaz lehet ez külön a zeneművészetre, de minden szép dologra, az esztétikára, festészetre, zenére, táncra, és azoknak a személyeknek, akik alkotásból élnek, illetve azoknak a személyeknek, akik egyébként pedig a földből érnek, a kertből, a gyümölcsösből, tehát a természetnek az alkotó termékenyítő erejéből, ott nagyon-nagyon pozitív hatásokra lehet számítani ebben az időszakban. Csodálatos és fantasztikus nagy mennyiségű gyümölcsök fognak beérni, tehát ez így a mezőgazdaságban egy viszonylag kedvező időszak lesz, de azoknak, akik művészetekkel, alkotással foglalkoznak, ott pedig egy nagyon-nagyon termékeny időszak így átvitt értelemben is. Aztán mi az, ami látszik még az égen? Hát ugye a Jupiter az végre direkt irányra váltott, de még mindig nem annyira szereti így a helyzetét a szűzben. Hát nem sokára már egy kedvezőbb napsatránál fog tartózkodni a csitrában, ami pozitívabb hatásokat tud adni, ugye különösen a tanulmányok terén, ha valaki mondjuk fémekkel, drágakövekkel szeretne kereskedni, akkor úgy, és átvitt értelemben is, tehát így szerintem mindenképpen 12 évente érdemes kihasználni ezt az időszakot, amikor a Jupiter a csitrában van, mert akkor azt lehet mondani, hogy átvitt értelemben a saját szellemiségünk, vallásos lényünk értelmében egy valódi drágakövet csiszolhatunk ki magunkból, tehát ez az önfejlesztésre, az önmegvalósításra, magunkat testi, és de főleg inkább lelki szinten széppé tenni. Ez egy nagyon-nagyon kedvező időszak, tehát ezt mindenképpen érdemes így pozitívan is jól kihasználni. Ugyanakkor viszont a Jupiter nem érzi jól magát itt ebben a pozícióban, és hát nem csak ő, hanem más lassúbb bolygók ugye mindenféle hátráló mozgást végeznek, ugye az egyik ilyen, hogy a Szaturnusz retrográd, hátra-hátrált a Skorpiónak a jelébe, és ez így is lesz októberig, ezért azt lehet mondani, hogy a nagyobb, fajsúlyosabb dolgoknak, a döntéseknek a meghozását, azt na mostani időszakra időzítsük. Tehát mind ugye az indiai hagyományban ez a 4 hónapos pihenőidőszak, mind a Jupiter helyzete, ami a pozitív értékeinket adja, mind pedig a Szaturnusz, ami a szabályokhoz való ragaszkodásunkat adja, ami miatt egy kicsit a keleténél szigorúbbak lehetünk, negatívabbak, élesebbek, az most eléggé alkalmatlanná teszi a helyzetet arra, hogy szerződéseket kössünk, új vállalkozást építsünk, akár, tehát hogyha a házasságot is mondjuk úgy szeretnénk, hogy ez nem egy korábban, akár évekkel ezelőtt kitalált helyzet, hanem egy ilyen nagyon-nagyon adhok ebben a pillanatban, és azonnal egy hónapon belül, vagy 2 héten belül esküdjünk, és hasonló helyzetek, azok egy a keleténél azt lehet mondani, hogy meggondolatlanabbak, és most egy kicsit veszélyesebbek. Úgyhogy erre mindenképpen kell figyelni. Így a nyáron már abból a szempontból, hogy a Jupiter előre haladó mozgást végez, és amikor majd ő jegyet fog váltani a mérleg jegyébe, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy gazdaságilag, pénzügyileg a kereskedelemben egy belendülés lesz majd. Egyébként politikai téren, tehát vezetők, társadalmi vezetők terén egy pozitív előrelendülés lesz majd tapasztalható. Ugyanígy a Szaturnusz, amikor megfordul direkt irányba, ez már szeptember elején elindul, és amikor majd újra átlép a nyilas jelébe, akkor azt lehet mondani, hogy egy picikét ettől a direkt iránytól könnyebben mennek a dolgaink. Könnyebben hozunk okos, jó döntéseket, amik a darmán alapszanak, tehát egy kedvező pozícióba kerülnek így így a bolygók. És hát aztán mindenképpen beszélnünk kell arról, hogy a Ráhu is a két új jegyet fog váltani, ezt majd mindenképpen fogjuk vesézni, mert ez a jegyváltás, ez amikor augusztusban bekövetkezik, akkor ez onnantól másfél esztendőre, tehát másfél évre szól. És hát ez azért egy elég nehéz hatás, mert hogy a Ráhu 18 és fél év után be fog lépni a Rák csillag jegyébe, és bizony a Rákban a Ráhu sajnos a házasságokat és a párkapcsolatokat tudja nagyon durván kikezdeni. Vele szemköztől a 180 fokra a kétú, ami a démonnak ugye a teste igazából, pedig a bakban azokat a társadalmi konvenciókat, azokat az értékrendünket tudja kikezdeni, azokat a társadalmi berögződéseket, amelyek negatív értelemben ugye lehet, hogy bekövülések, és felesleges szabályok, és túlságosan rossz és negatív dolgok, de pozitív szinten viszont adják egy társadalomnak a gerincét. Tehát azt lehet mondani, hogy a hibás bevésődések ellen is fogunk tudni könnyebben harcolni. Ugyanakkor az látszik, hogy nem csak a hibás bevésődések vannak, hanem azok ellen az örökérvényű szabályozó elvek és szokások ellen is megyünk majd a társadalom egészen, ami egyébként egy pozitív, istentudatos irányba terelni az élőlényeket. Tehát alapvetően egy társadalmi átalakulás, ugye a legtöbb keleti kultúrában, ez nem csak Indiára jellemző, hanem Kínára is nagyon jellemző, ugye például a taoista filozófiára, hogy ugye a saját házatáján kell először rendet tartani. Ha a családban egység van, akkor a birodalomban egység van. És ez a hatás, ez érezhető lesz. Tehát ha a családok egysége megbomlik, akkor a társadalom egysége megbomlik. Az a fajta individualista, önös mentalitás, és az a morál, ami elindult, hogy igen, jó szinglinek lenni, jó egyedül lenni, nem érték a család, sokkal jobban vagyok egyedül, nem kell elviselnem senkit, én jó vagyok, én megérdemlem, én szuper vagyok, én külön is tudok működni. Ez egy nagyon-nagyon negatív hatást fog kelteni hosszú távon így társadalmilag. Tehát ez pontosan azt fogja adni, hogy ha már család szinten, már az érzelmi függőségeink szintjén sem tudunk együttműködni senkivel, akkor egy idő után igazából társadalmi szinten semmilyen közösségben nem kell együttműködnünk, ami egyébként még hosszabb távon majd az úgynevezett vízöntőkornak a mellékhatása lesz, az ő szimptomája, mert amikor majd a tavaszpont szépen lassan át fog tolódni teljesen, ez még egyébként évszázadok, de szépen lassan át fog tolódni teljesen a vízöntőbe, és ott fog elkezdődni, és nem a halakban az asztrológiai évkör, a vízöntő csillagkép, az azt a hatást fogja adni, hogy még annyira se fogunk tudni együttműködni. Tehát egy kicsit csúnyán mondva egy ilyen, ha a környezetet is tönkretesszük, egy ilyen Mad Max jellegű, nagyon-nagyon önös, a saját céljainkat előtérbe helyező világra számíthatunk, és hát nem tudom, hogy ki az, aki ebben hosszú távon szeretne élni, vagy együttműködni így másokkal, tehát hogy mi ez az élethelyzet, hogy ebben mire számíthatunk, hogy ez bárkit táplál-e, nem valószínű. Úgyhogy érdemes mindenképpen megfontolni, hogy ezek a hatások, ezek a jelenben is itt vannak az életünkben, és közelednek, és hát majd fogjuk ezt még vesézni, ezt a Ráhu kétú szembenállásának, ugye egészségügyi vonatkozásai is lehetnek, tehát minden szinten kell vele foglalkozni, de már itt a jelenben ezek a hatások érezhetőek, jelen vannak, és nekünk kell ezekre figyelni, és kell ezekkel dolgozni már most így a gyökerénél, a kezdet-kezdetén. Ez a gyökér, ez egyébként nagyon-nagyon fontos lesz, ahogy majd haladunk a következő időszakban a Moola naksatra felé a Szaturnusszal. Már említettem korábbi podcasteken is, hogy jövő tavasszal, 2018 tavaszán egy nagyon erős társadalmi ástruktúrálás, egy nagyon erős vitás, mondhatni háborús, durva helyzet előtt állunk, és ez azért lesz nagyon nehéz, mert hogyha erre empátiánkkal, toleranciákkal, az erőszakmentes filozófiánkkal nem vagyunk kellően felkészülve, akkor azt egész közösségek nem fogják tudni megugrani azt a fajta kihívást, azt a nehézséget, hanem egymásra nem fordulhatnak, és hát ezért kell már most nagyon-nagyon az ahimsza szintjén, az erőszakmentesség szintjén gondolkodni, és ezért gondoltam már most elmondani ezeket a jegyváltásokat előre, ami így az életünkben lesz. Úgyhogy hát remélem, hogy ezt így mindenki tudja használni, és a nagyon nagy döntésekkel pedig óvatosak vagytok, akár még egy pár hónapot tudtok türelemmel várni. Azok a dolgok, amik 10-20 éveket várhattak, azok már ezt a néhány hónapot valószínűleg így kibírják, addig is pedig egy kis lelki élettel mindenki tud az anyagi nehézségein enyhíteni. Úgyhogy ez lenne a mostani, Hare Krishna, és akkor 2 hét múlva innen folytatjuk.